Úr Jézus, annyira köszönöm neked, hogy bizonyosan tudhatjuk, hogy itt vagy. Jelen vagy, mert te megígérted. Fogadd el az imádatunkat. Kérlek, áld meg most Lacit, az én testvéremet. Tedd a szájába a te igédet. Nekünk pedig kérlek, nyisd meg a szívünket. Nyisd meg a fülünket, Uram. Itt vagyunk és vágyunk arra a tőled jövő szóra. És ugyanígy imádkozunk a gyermekeinkért, meg a tanítóikért is. Áld meg, szenteld meg és vezesd őket. Jézus Krisztus drága nevében. Amen.
Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai napon sok igét fogunk megnézni. Úgy is mondhatnám, hogy átmossuk a mi gondolatainkat, a mi szívünket, érzelmeinket, mindenünket Isten igéjével. De ezekből is szeretnék most itt az igehirdetés elején az igehirdetés alapjául felolvasni hármat. Aki szeretné követni a Bibliából, kikeresheti ezt a három igét, de ki is fogom mindjárt vetíteni. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk meg Isten igéjét. Először, tehát az apostolok cselekedetei, 13. rész, 32. versét fogom olvasni, utána pedig a római levélből. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. És a római levélből, először az első résznek a harmadik versétől, az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. És végezetül a 10. rész 9. vers. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Úr Jézus, hálát adunk a te igédért, és megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, hisszük, hogy a te igéd, ami megváltoztatja a mi életünket, a te igéd, ami táplál bennünket. Uram, most megnyitjuk a mi szívünket a te igéd előtt, és kérjük, hogy taníts bennünket, vezess bennünket, formáld az életünket. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Mielőtt az igékről beszélnék, csak nagyon röviden szeretném elhelyezni a mostani ünnepet azokban az ünnepekben, amik Krisztus egyházának az ünnepei az egész világon. Három nagy ünnepkör van. Az első, amivel az egyházi évünk kezdődik, az a karácsonyi ünnepkör. Ott van advent, abban négy vasárnap, majd a Szenteste és a karácsony. Ekkor emlékezünk arra, hogy Krisztus eljött erre a földre, testté lett, és mindezt azért tette, hogy bennünket megmentsen. A második nagy ünnepkörben most vagyunk, a húsvéti ünnepkör, amiben a virágvasárnap, a nagycsütörtök, a nagypéntek és a húsvét vasárnapban emlékezünk. Virágvasárnapkor emlékezünk Krisztus jeruzsálemi bevonulására, nagycsütörtökön az utolsó vacsorára és a gecsemáné kerti imádságára Jézusnak, amikor megharcolta az engedelmességet. Nagypénteken emlékszünk arra, hogy az életét áldozta mindannyiunkért, és húsvét vasárnap, ahol most vagyunk, pedig az ő feltámadására. Mondhatjuk, hogy a legfontosabb és a két legnagyobb ünnep a nagypéntek és a húsvét vasárnap, a kereszt és a feltámadás. És utána majd 40 nap múlva emlékezünk a pünkösdi ünnepkörben a mennybe menetelre, és utána pedig rá 10 nappal, tehát mostantól 50 nap múlva pedig a pünkösd vasárnapra, amikor az Úr elküldte a Szent Lelket, megalakította az egyházát, és emlékezünk mindarra, hogy elindult az új szövetség, már ilyen formában is, hogy megalakult az egyház, és a Szentlélek vezetése alatt élhetünk. Ezen kívül vannak még egyéb ünnepünk, a reformáció, az örök élet vasárnapja, amikor úgy ismerjük, hogy a halottak napja, de amikor arra emlékezünk, hogy aki Krisztusban hal meg, az örök életbe megy. A hálaadás és az örökkévalóság napja zárja az egyházi évet, amikor előre tekintünk arra a világra, ami majd előttünk valamikor megszűnik ez a föld, és új ég és új föld teremtetik. Visszatérve tehát a mai napra, három igét választottam alapul, mert ez nagyon mélyen kifejezi a feltámadásnak a fontosságát, a feltámadásnak a jelentőségét. Úgy olvassuk, hogy mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézus. Pál a pizidiai zsinagógába prédikált, és ott elmondta, hogy a feltámadáskor teljesedett be az ígéret. Az az ígéret, ami már az Ószövetségben meg volt írva, a feltámadással lett teljessé Istennek az ígérete. Aztán a római levélben ugyancsak Pál, amikor kezdi a levelet, azt mondja, hogy az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Tehát mi által bizonyult Krisztus az Isten fiának? A halottakból való feltámadásával. Ez a pecsét, amit az Isten elhelyezett Jézus Krisztuson. És végül egy személyes dolog, amiről lesz ma szó a Róma 10.9-ben. Azt mondja Pál, hogy ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és a szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát a mi szánkkal Úrnak valljuk Krisztust, és a mi szívünkkel hisszük, hogy feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tudjuk azt, hogy a szív, mint ahogy nagypénteken is elhangzott, az nem az érzelmeknek a helye a Bibliában, hanem a döntéseink helye. Annak a helye, ahol a mi döntéseinkkel tudatosan elhatározzuk, hogy mit követünk. És azt mondja egy Pál, hogy ha te úgy döntesz, arra jutsz a te akaratodban, a te döntésedben, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor megmenekülsz. Tehát látjuk, hogy milyen hatalmas jelentősége van a feltámadásnak. A feltámadás teljesíti be az ígéretet, a feltámadás által bizonyul Krisztus Isten fiának, és a feltámadásba vetett hit által üdvözülsz. Húsvétkor ünnepeljük a feltámadottat. Azért jöttünk össze, mindannyian, akik szeretjük Krisztust, és akik megtapasztaltuk a vele való közösséget, hogy kedveskedjünk neki, hogy elmondjuk neki, hogy szeretjük őt, és fölemeljük őt, és kifejezzük, hogy ő a mi urunk. Másrészt ilyenkor emlékezünk a mi megmenekülésünkre. Én nagyon szerencsés vagyok ebből a szempontból, mert pont 2 nap múlva emlékezhetek majd az én megmenekülésemre. 89. április 22-én hoztam azt a döntést, hogy az Urat szeretném követni. De nem ez a lényeg, hogy mikor, hanem amikor ezt megtetted, akkor elfogadtad a feltámadtat. Akkor meggyőződtél a feltámadottról, hogy ő él, és ott van a te megmenekülésed. Emlékezünk ma erre a napra, és harmadszor pedig megerősíthetjük a mi hitünket. Hiszen tudjuk azt, hogy mindenkinek vannak hitkrízisei, mindenkinek vannak olyan pillanatok, amikor gyöngül az ő hite, és szeretném mondani, hogy a mai üzenet nagyon erősen arról is fog szólni, hogy ha a feltámadottra tekintesz, és ha meggyőződsz, és újra megerősíted magadban azt a tényt, hogy Krisztus feltámadott, akkor erősödni fog a te hited. Ezért jöttünk tehát ma össze, és szeretném rögtön az elején összefoglalni 4 pontban, hogy miről is szeretnék ma beszélni, annak kapcsán, hogy mi is a feltámadásnak a jelentősége. És ezekkel az igékkel szeretném, hogyha átmosnánk a mi gondolatainkat, a mi szívünket, a mi egész lényünket. Először is a feltámadás bizonyíték arra, hogy a halál legyőzetett. A feltámadás bizonyíték arra, hogy a halál legyőzetett. Akik szeretnének esetleg jegyzetelni, elmondom, hogy a végén fogok adni mindenkinek egy ilyen kis papírt, azon rajta van minden lényeges dolog. és mindenki még áttanulmányozhatja otthon, de most előre nem adom oda, mert akkor ezt fogjátok nézegetni, hanem inkább most figyeljük Istennek az igéjét, de ettől még nyugodtan jegyzeteljetek, csak hogyha valami kimaradt, akkor ez meg lesz. Tehát bizonyíték arra, hogy a halál legyőzetett. Másodszorban a feltámadás, mint ahogy az igében is láttuk, a hitre jutásunknak a kulcsa. Ha úgy vagy itt, hogy gondolkozol azon, hogy hívő legyél, vagy ne legyél hívő, vagy szeretnél hívő lenni, de úgy vagy vele, hogy még nem tudod, hogy hogyan, akkor szeretném mondani, hogy a feltámadásba vetett hited, a feltámadásnak a megértése, arról való megbizonyosodás, az a hitre jutásnak a kulcsa. Harmadrészt, a feltámadás az új életünk alapja és forrása. Tehát, ha úgy vagy már itt, hogy hiszel Krisztusban, akkor megerősödhetsz abban, hogy a feltámadás a te új életednek az alapja, ezt az alapot erősítheted, és forrása, amiből élünk nap mint nap a Krisztust követve. És végezetül a feltámadás a dicsőséges új világnak a biztosítéka. Hiszen tudjuk, hogy nem erről szól az élet pusztán, hogy itt vagyunk a Földön, és élünk 20, 30, 40, 80 vagy 100 évet, hanem megígérte az Úr, hogy egy eljövendő országba örökké leszünk. A feltámadás a dicsőséges új világnak a biztosítéka. Talán lehet azt mondani, hogy könnyebb megértenünk a keresztnek az üzenetét, mint a feltámadásnak az üzenetét. Talán jobban értjük, amikor megértjük azt, hogy bűnösök vagyunk, hogy igen, szükség volt a keresztre. És amikor látjuk, amikor megnézzük a filmeket, vagy olvassuk Isten igét, és látjuk Krisztust a kereszten, akkor értjük, hogy miért kellett ezt. De talán kicsit nehezebben értjük a feltámadásnak a jelentőségét. Pedig ez a két dolog, ez összetartozik. Az egyik nincs a másik nélkül. Nincs feltámadás a kereszt nélkül, és nincs kereszt a feltámadás nélkül. Ez egyben érthető. Erről lesz ma tehát szó, hogy megerősítsük magunkban a feltámadásnak a jelentőségét. Nézzük is először, tehát az elsőt, amit mondtam, hogy bizonyíték arra, hogy a halál legyőzetett. Ha Krisztus testi feltámadás nélkül tért volna vissza a mennybe, akkor nem lenne kijelentésünk arra, hogy legyőzetett a halál. Tehát ha Krisztus úgy tért volna, mert úgyis visszatérhetett volna a mennybe, hogy nincs feltámadás, hanem egyszerűen csak visszatér a mennybe, nem lenne kijelentésünk arra, hogy legyőzetett a halál. De mit is jelent a halál? Tudjuk azt, hogy a halál az nem egyszerűen annyi, hogy megszűnünk. Sőt, ez nem is igaz, mert nem szűnünk meg. Tehát a halál nem annyit jelent, hogy egyszerűen megszűnik az életünk, hanem a halál két dolgot jelent. Egyrészt földi szempontból nézve a mi testünknek az elmúlását, látjuk, ahogy tönkre megy, látjuk, ahogy vége van, de sokkal inkább jelenti a lélek és szellem és a testnek a szétválását. Itt marad a test, elporlad, de utána azt mondja Isten igéje, hogy akár az örök üdvösségben, akár az örök kárhozatban, örök ki fogunk élni. Tehát a halál a testünknek az elmúlása, és a test és a lélek és a szellemnek a különválása. És amikor a feltámadásra tekintünk, akkor a halálnak a legyőzése pont ennek a kettőnek a helyreállítása, hiszen Krisztus, amikor feltámadt, akkor egy megdicsőült testben megjelent. És amikor a tanítványok találkoztak vele, akkor mutatta, hogy nézzétek, én vagyok. Tehát ő nem egy másik testben jött, nem egy olyan testben, nem is ismerték őt meg, és ami egészen más volt, hanem ugyanaz a Krisztus volt, akin ott voltak a sepphelyek. Tehát amikor feltámadt, akkor kijelentést nyert az, hogy az a test, ami elporlott, az helyreállítatott romolhatatlanságban. Másrészt, az is látszódott, hogy Krisztusnak a szelleme és a teste újra összekötődött. A feltámadásban tehát kijelentést kaptunk arra, hogy legyőzetett a halál. Az 1 Korintus 15.1.8-ban a következőt olvassuk, és nézzétek, aláhúztam azt a négy szót, amiről Pál, amikor az evangéliumról beszél, akkor mindig megemlíti. És talán föl is tehetjük a kérdést, hogy miért pont ez a négy dolog van, ami olyan fontos. Azt mondja itt Pál, hogy eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. És most mondja, hogy mit is értő az evangéliumon. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik Krisztus meghalt. Ami bűneinkért az írások szerint. És eltemették. Miért fontos ez, hogy eltemették? Nagyon fontos az evangéliumban, hogy Krisztus meghalt értünk a kereszten, ami bűneinkért, de ott van mindig, hogy eltemették, hogy Krisztus nem csak elájult, vagy nem csak tetszhalott volt, vagy nem csak néhány óráig elvesztette az eszméletét, és aztán úgy támadt fel, hanem eltemették. Akit eltemettek, arról tudjuk biztosan, hogy vége van az ő testének, már nem működik. Az evangéliumnak nagyon erős kijelentése, hogy meghalt a mi bűneinkért, de el is temették. Tehát végérvényesen befejeződött az ő testének a léte. És ugyancsak az írások szerint feltámadt, és nézzétek csak, ott van utána, és megjelent, és talán nem is értjük, hogy még utána mennyit beszél Pál, azt mondja, megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, aztán megjelent több mint 100 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek megjelent nekem is, írja Pál. Hogy Pál fontosnak tartja, hogy részletesen elmagyarázza, hogy kiknek jelent meg Krisztus. Miért? Azért, mert a feltámadásnak a bizonyítéka az, hogy találkoztak ezek az emberek. És nézzétek, az evangélium azt jelenti, hogy Krisztus meghalt a kereszten a mi bűneink miatt. El is temették, tehát az ő halála végleges volt földi értelemben, viszont az Isten feltámasztotta őt, és ennek meg a bizonyítéka az a sok tanú, aki látta őt. Bizonyíték arra tehát a feltámadás, hogy a halál legyőzetett. Nézzétek, az Ószövetség is beszél erről, meg az Új Szövetség is. Ézsaiás könyvében olvassuk, véget vet a halálnak örökre. Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Ezt ígérte az Úr. Ezt ígérte az Úr Ézsaiás próféta által. És utána erre hivatkozik az 1 Korintus 15-ben Pál, amikor ezt írja, amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött. Tehát amikor, és először Krisztus testében költözött a romlandó romolhatatlanságba, itt indult, akkor lesz teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullákja a bűn, a bűnerej pedig a törvény, de hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát a feltámadás bizonyíték arra, hogy a halál legyőzetett. Bizonyíték arra, hogy a test elpusztul a halálban, de Isten fel fogja támasztani, és a szellem és a lélek külön vál a testtől, de utána Isten helyreállítja ezt. A feltámadás a hitre jutásnak a kulcsa. A kereszt az a kegyelemnek a kifejeződése. De önmagában, ha csak, és jól értsétek most a csakot, ha csak a kereszt van, akkor látni fogjuk, hogy az összetöri a szívet. Hogyha valakinek csak annyit mondunk el, hogy Krisztus meghalt, és látja a szörnyű szenvedést, és tudja, hogy mindez érte volt, és nincs tovább, ez önmagában a tanítványoknak a hitét összetörte. És a te hitedet is összetöri, ha csak ennyit értesz meg. Nézzétek, a János 20.19-ben azt olvassuk a tanítványokról, hogy miután átélték a keresztre feszítést, látták, hogy mi történt Krisztussal, a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak. Az ajtók zárva voltak. A tanítványok össze voltak törve. Ezért is kérdezi, amikor Péter pünköstkor majd a prédikációjában elmondja ott a népnek, hogy ti voltatok azok, akik keresztre feszítettétek Krisztust. Ti voltatok azok, akik miatt meg kellett halnia, akkor ott állnak döbbenten, bár utána Pál beszél nekik arról, hogy feltámad, de ott állnak döbbenten, és azt kérdezik, hogy mit tegyünk atyám fiai, mert szíven találta őket, és összetörettek. És akkor beszél nekik Péter arról, hogy ha elfogadjátok Krisztust megváltótoknak, akkor új életet kaptok. És Krisztus már a mennyben van, és a Szentlélek ajándékait küldi nektek. Vagy János 20:25-ben a többi tanítvány így szólt hozzá Tamáshoz. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Tamás nem volt képes hinni úgy, hogy ne látta volna a feltámadt Krisztust. Azt mondta, hogy nem hiszem akkor. Vagy pedig az emmausi tanítványoknál, amikor jönnek, vagyis éppen mennek, távolodnak Jeruzsálemből, akkor azt fogalmazzák meg, hogy pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Pedig Krisztus megváltotta a kereszten, de nem hitték, nem értették. A keresztnek az üzenete, ha nincs mellette a feltámadás, összetöri a hitet. Viszont Krisztus feltámadása újraépítette a hitet. Nézzétek, miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk, miért rémültetek meg, és miért támad kétség a ti szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Tehát Krisztus feltámadt, megdicsőült teste, az olyan volt, nagyon hasonló volt ahhoz, mint a mi földi testünk. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Utána tovább egy másik ige. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Látta, hogy Krisztus feltámadott. Ott volt az a erős bizonyosság, hogy Krisztus, aki a kereszten meghalt, értem, az él. Feltámadt és él, és hitt. Helyreállt az ő hite. Vagy pedig Péter a levelében ezt írja, ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Azt látjuk tehát, hogy a feltámadás az az, ami megerősíti a te hitedet. És csak a feltámadás szemszögéből tudod a keresztet megérteni. Egyben tudod csak ezt a kettőt megérteni. És hogyha el tudod fogadni, hogy Krisztus meghalt a kereszten, de nem hiszel a feltámadt Krisztusban, azt mondod, hogy ez bizonytalan, akkor ne csodálkozz, hogy gyenge a hited. Ne csodálkozz azon, hogy bizonytalan vagy. Mert a kettő együtt működik. Krisztus feltámadása újraépítette a hitet. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük. Van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk, ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a Zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül. És amikor megértették ezt a tanítványok, akkor helyreállt az ő életük, helyreállt az ő hitük. A feltámadás tehát, ahogy a római levélben, az alapigében is olvastuk, az Atya pecsétje Jézus személyén és életművén. Ha megismered Krisztusnak az életét az igéből, csak akkor válik a számodra hitté, ha hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt, és ő él. Pál Krisztus Jézus szolgája elhívott apostol, akit az Isten kiválasztotta arra, hogy hirdesse az evangéliumát, amelyet prófétája által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szentélek szerint pedig halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Tehát a feltámadás által bizonyul Krisztus az Isten hatalmas fiának. Ez a pecsét, hogy az Atya elfogadta a váltságot, és feltámasztotta a fiút. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kapunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Hitünk alapja tehát a feltámadás, egy pecsét az Istentől Krisztuson. Ahogy az Efezusi levélben is olvassuk, azt mondja, mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékával, lélek által. Tehát azt mondja Pál, hogy a gyülekezet, mi akik itt vagyunk, azok a próféták és az apostolok alapján Krisztuson állunk. Mit jelent ez? Miért mondja ezt? Egyrészt a próféták bizonyságtételének az alapján valami életünk, másrészt Jézus önmagáról adott bizonyságtételén, harmadrészt az apostolok bizonyságtételén, és negyedrészt az előttünk járó szentek bizonyságtételén. A próféták előre kijelentették Krisztus halálát és feltámadását. És az apostolok, amikor ezt megértették, akkor ez megerősítette az hitüket. Jézus beszélt önmagáról, az ő haláláról és feltámadásáról, és amikor az apostolok ezt megértették, ez megerősítette a hitüket. Az apostolok beszéltek mindazoknak az embereknek Krisztus feltámadásáról, akik nem látták Krisztust feltámadni, nem látták őt, csak hallottak róla, ez volt az ő hitüknek az alapja, és ez így megy sorban-sorban, és a te életedben is, te se lennél hívő, hogyha nem lett volna meg az előtted levő nemzedék. Hogyha nem hallottál volna arról, hogy Krisztus él. Nézzük egy-két igét ezzel kapcsolatban. Hitünk alapja pecsét a próféták bizonyságtételén, a feltámadás. Zsoltárokban ezt olvassuk, mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engedett, hogy híved leszálljon a sírban. Dávid Zsoltárát olvassuk, és Dávid ezt önmagáról mondja, de közben Krisztusról is profétál, és az apostolok cselekedeteiben ugyancsak Pálot a pizidiai a zsinagógában a következőt mondja, azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg, nektek váltom be a Dávidnak tett biztos szent ígéreteket, ezért máshelyen is így szól, nem engedett, hogy a te szented elmúlás lásson. Mert miután Dávid a maga nemzedékében az Isten akarata szerint szolgált, meghalt, és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott, akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Tehát a feltámadás pecsét minden proféciáján, ami Krisztus haláláról és feltámadásáról szól. Pecsét Jézus saját bizonyságtételén, hiszen Jézus többször mondta, hogy meg fog halni, és fel fog támadni. Ettől fogva kezdte Jézus Krisztus mondani tanítványnak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Ha Krisztus nem támad föl, akkor a tanítványoknak a hite semmivé válik, összetöretésben marad. Pecsét az apostolok bizonyságtételén is. Nézzük csak, mit mond Pál mindenről. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadta halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Azt mondja Pál, hogy ha Ha nincs feltámadás, akkor hiába való minden. Az apostoloknak a bizonyságtételének a lényege volt, hogy találkoztak az élő Krisztussal. Ahogy nagypénteken is hallottuk, vannak, akik azt mondják, hogy talán néhány apostol nagy szomorúságában, hogy Krisztus meghalt, gondolták, hogy hát azért legyen már valami ebből, kitalálták, hogy Jézus föltámadt. És utána ezért a kitalációért, amiről ők tudták, hogyha nem támad föl Krisztus, hogy ez hamis, mind a 12-en egy hián, János kivételével az életüket áldozták ezért a hazugságért, és utána ez a hazugság oly mértékben elterjedt a földön, hogy az egész római birodalmat behálózva egész a mai napig tart. Hihető ez? Ez egy teljes mértékben hihetetlen hazugság. Azt mondja Pál, ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi igehirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk. Mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Az apostoloknak azt a hihetetlen erőt és kitartást, azt a Szentlélek a feltámadásba vett bizonyságukkal együtt adta, és így tudtak életüket adni Krisztusért és az ő egyházáért. És végezetül a feltámadás, a hitrejutás kulcsa azért, mert az előttünk járó szentek is erről tesznek bizonyságot. Erről tettek bizonyságot a nagyszüleitek, és az őszüleik, és így tovább, és így tovább. Ahogy a pünkösdi prédikációban Péter mondja, amikor ott álltak az emberek, és a szíven találta őket az ige, és ott voltak, hogy mit tegyünk most, hogyha mi voltunk az oka Krisztus halálának, azt mondja, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevébe bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. A feltámadva vett hit adódik át nemzedékről nemzedékre. Tehát a feltámadás a hitre jutásnak a kulcsa. És ha úgy vagy itt, hogy nem tudod, hogy hívő legyél-e, vagy úgy érzed, hogy nem tudsz hinni, akkor a legtöbb, amit tehetsz, hogy olvasod Isten igéjét, és kutatod azt, hogy valóban feltámadt-e Krisztus. Mint ahogy az az újságíró, aki elment Jeruzsálembe megírni egy cikket arról, hogy ez az egész egy nagy butaság, és amikor kinyomozta, megírta az oknyomozó riportját, akkor rájött, hogy Krisztus feltámadt. És megtért, és minden megváltozott az életébe. Hogyha bizonytalan a te hited, akkor tekints a feltámadásra. A harmadik dolog, ami a feltámadásnak a jelentősége, hogy ami új életünknek az alapja és forrása. Ami új életünknek az alapja és forrása. A Róma 10.9-ben a következőt olvassuk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy feltámasztotta őt a halálból, tehát itt van, hogyha szíveddel hiszed, hogy ez megtörtént, hogy a világtörténelem legnagyobb eseménye, a feltámadás megtörtént, akkor megmenekülsz, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Tehát szívvel hiszünk a feltámadásba, és szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk. Tehát szívvel, ami hitünk, ami a szívünkben is még egyszer, ez nem érzelmet jelent, nem egy olyat, hogy valaki szerencsés és hisz, hanem egy döntés jelent az életedben, mert eljutottál megvizsgálva az eseményeket arra, hogy Krisztus valóban feltámadt, akkor fogsz megigazolni. Aki bűnben hal meg, kárhozatban marad. Aki bűnben hal meg, kárhozatban marad. Ez az igazság, ezt mondja a Biblia. Ha Krisztus emberként meghal értünk, de nem támad fel, a kárhozatban marad. Ha ő emberként meghal értünk, de nem támad fel, a kárhozatban marad. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt, hiszen Krisztus magára vette a bűnöket, és megszenvedett érte, de mivel ő maga nem volt bűnös, ezért nem tarthatta fogva a halál őt. Ha bűneinkben halunk meg, a kárhozatba jutunk. Ez ránk is vonatkozik. Ez ránk is vonatkozik, hogyha bűneinkben halunk meg, ha úgy költözünk el erről a világról, hogy még a bűneinkben vagyunk, és a bűneink rajtunk vannak, a kárhozatba jutunk. De ha Krisztusba, az ő feltámadásába vedett hitben halunk meg, akkor vele együtt élni fogunk. Egy dolgot kell tenned. Elhinni, elfogadni, hogy Krisztus feltámadt, és Úrnak befogadni a szívedbe, mert az az egyetlen esélyed, hogyha Krisztussal halsz meg, hogy örök életre jussál. Erről beszél a római levélben a 6. részben is Pál apostol, a keresztség által ugyanis, azt mondja, eltemettetünk a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életbe járjunk. Tehát a mi új életünk, aznak az alapja az, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és vele együtt éljük ezt az új életünket. Ha ugyanis egy életünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egy életünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi jó emberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Ha meghaltunk Krisztussal, hogyha odaadtuk az életünket neki, és beláttuk a mi bűnösségünket, és meghalt a mi óemberünk és eltemettetett, akkor élni fogunk a feltámadt Krisztussal. De csak akkor, ha Krisztus valóban feltámadt. Ezért nagyon fontos, hogy a feltámadás az a mi új életünknek is a forrása. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk. Tehát mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk. Ahogy a szívünkkel hisszük, hogy feltámasztotta őt. Itt kezdődik a te új életed, és nézzétek meg, hogy Pálnak minden egyes gyülekezetnek írt levele, ennek az új életnek a Krisztussal való együtt valóságáról beszél. Az életünk minden ajándéka csak Krisztusban van. Hiszen, hogyha Krisztus meghalt a kereszten értünk, és megbocsátottak a bűneink, de ő nem élne, akkor lehet, hogy meg lennének bocsátva a bűneink, de ugyanúgy elvesznénk, mert újra és újra belesnénk. Nem tudnánk az életünket élni Krisztus nélkül. Értelmetlen lenne az életünk Krisztus nélkül. Ahogy a Szabadság Krisztusban tanfolyamon is, akik részt vesztek, beszélgettünk erről, hogy a Krisztusnak a váltsághalála és feltámadása az sokkal több annál, mint hogy egyszerűen azt mondja, hogy el vannak engedve a te bűneid. Ezt úgy tudnám, olyan példát tudnék erre mondani, hogyha egy faluban élsz, és egy bűnöző voltál, és becsuktak téged a börtönbe, és egyszer úgy dönt a bíró, hogy szabadon enged téged. És azt mondja, hogy innentől szabad vagy, élhetsz a faluban boldogan. Tudnál élni boldogan? Hát az emberek megvetnének téged, kinéznének, nem tudnál. De mennyivel más lenne az, hogyha oda jönne a börtönbe hozzád a bíró, és az egész falu nép, és azt mondja, hogy megbocsájtunk neked, és elengedünk, és új életet kezdhetsz, és úgy élhetsz akkor abban a faluban, akkor minden új, akkor minden más. És Krisztusnak a keresztje és feltámadása ezt ígéri, hogy megbocsájt neked, de innentől kezdve nem úgy kell lehorgasztott fővel járnod, mint az utolsó, aki mindenkit megvet, hanem mivel Krisztussal együtt élsz, ezért emelt fővel járhatsz. Nézzétek meg, a római levél beszél a megigazulásról Krisztusban. A korintusi levelek beszélnek a megszentelődésről Krisztusban, tehát az élő Krisztussal. A Galácia levél beszél a szabadságról Krisztusban. Az efezusi levél az egységről Krisztusban, a Filippi levél az örömről Krisztusban, a Kolossei levél a tökéletességről Krisztusban, és a Tesszalonikai levél pedig a megdicsőülésről Krisztusban. Ez mind a te új életedhez tartozik, de ennek mindnek az alapja a te feltámadásba vetett hited. Az élő Krisztusba vetett hited. És végezetül a negyedik jelentősége a feltámadásnak, úgy is mondhatnám, hogy a hab a tortán. A dicsőséges új világnak a biztosítéka, ami előttünk van. A dicsőséges új világnak a biztosítéka. A test feltámadásának feltétele Krisztus feltámadása. A test feltámadásának feltétele a Krisztus feltámadása. Ha csak ebben az életben reménykedünk, a Krisztusban minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje, tehát ő volt az első, mert ember által van a halál, és ember által, az Isten ember által van a halottak feltámadása is, mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre kelnek. De csak azért, mert Krisztus már az utat megmutatta. Krisztus feltámadt. Mindenki a maga rendje szerint első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik Krisztuséi. A test feltámadásának feltétele a Krisztus feltámadása. Ha Krisztus nem támad fel, akkor nem reménykedhetünk abban sem, hogy mi is feltámadunk. A feltámadáskor Jézus testén dicsőült meg először az anyag. Akkor történt először ilyen, hogy a romlandóból romolhatatlant készített az Isten. Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, mondja Jézus, hogy valóban én vagyok, tapintsatok meg és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Tehát Jézusnak a megdicsőült teste ott volt. A tanítványok mindezt látták. És nézzétek a Filippi levélnek az ígéretét, ez már zavarba ejtő. Így mi is az ő megdicsőült testéhez hasonló testet kaphatunk. Olyan testet, mint Krisztusnak volt, amikor feltámadt. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ön dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Tehát nekünk is az eljövendő világban ilyen dicsőséges testünk lehet. Ennek a biztosíték a Krisztus feltámadása, és ugyanígy itt is, mint az Ószövetség is beszél erről, arról a reménységről, hogy az eljövendő megdicsőült országot várhatjuk, Ézsaiás könyvében, mert én új eget és új földet teremtek, azt mondja az Úr, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe, és a 2 Péter 3.13-ban ugyanerről ír Péter, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Mindennek a kezdete Krisztus feltámadása. Mi tehát a feltámadásnak a jelentősége? Bizonyíték arra, hogy a halál legyőzetett. Ha hiszel a feltámadban, ha elhiszed, hogy Krisztus feltámadt, akkor ennek egyenes következménye, hogy biztosan tudod, hogy az halál legyőzetett. A feltámadás a hitre jutás kulcsa. Ha nem hiszel a feltámadba, ha nem győződtél meg arról, hogy Krisztus valóban feltámadt, nem tudsz hinni. Az új életünk alapja és forrása, és a dicsőséges új világ biztosítéka. Egy kérdés, és ezt most nagyon komolyan kérdezem mindannyiunktól, hogy hiszel-e a feltámadásban? Hogy hol van a te életedben a feltámadásnak az eseménye, hogy a keresztre figyelsz, a feltámadás olyan bizonytalan dolog, végül is így van, talán így volt, vagy biztos hited van abban, hogy Krisztus feltámadt. Krisztus feltámadt a halottak közül. Gondolj csak bele, hogyha végigélted volna ott az eseményeket, amikor Krisztus élt, láttad volna, hogy ő tanít, gyógyít és csodákat tesz, és láttad volna ott a kereszten meghalni, és utána pedig harmadnapra láttad volna a feltámadt Krisztust. Képes lennél arra, hogy ne higgyél? Képes lennél arra, hogy azt mondjad, hogy ezen még gondolkozom? Biztos nem. Ha meg vagy győződve a feltámadt Krisztusban, hogy ő él és feltámadt, ez hitednek az alapja. Szeretném azt megkérdezni tőled, hogy szokott-e inogni néha a hited? Akár úgy, hogy még nem döntöttél Krisztus mellett, és hol így vagy, hol úgy vagy, vagy akár már döntöttél, de időnként úgy érzed, hogy támadás alatt van a hited. Mert ha igen, akkor a feltámadt Krisztusra falu, oda a felnézéssel, a Krisztus feltámadásába való meggyőződéssel tudod megerősíteni a hitedet. Már előre mentem. Mit gondolsz, hogy lehetne megerősíteni a hitedet? Csak úgy, hogyha a feltámadt Krisztusra nézel. Hogyha megvizsgálod újra és újra Isten igéjét, és hagyod, hogy Isten igéje átjárja a szívedet, megvizsgálod a történelmi tényeket, mint az a bíró, aki azt mondta, hitetlen bíróról van szó, hogy ma egy bíróság, hogyha meg kéne azt ítélni, hogy Krisztus föltámad, vagy nem támad föl, akkor annyi bizonyíték van rá, hogy ennél jóval kevesebb bizonyítékkal halálra ítéltek már embereket. Hogy biztos a feltámadás. Járj utána. Ha bizonytalan vagy, akkor azt mondom, járj utána, olvasd Isten igéjét, kutasd, kérdezd meg Istent, és kérd, hogy bemutatkozzon neked a feltámadt Krisztus. A kereszt és a feltámadás szorosan összetartoznak. Ezzel kapcsolatban befejezésül két igét szeretnék hozni. A megfeszített meghalt, hogy feltámadjon. Nézzétek, ezt ő maga mondta. Azért szeret engem az Atya, ezt még feltámadása előtt mondta, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Meghalljak a keresztem, hogy azután feltámadjak. Senki sem veheti el tőlem, mármint az életét, én magamtól adom oda, hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. Tehát a feltámadás és a kereszt összetartozik. Krisztus egyben beszél róla. És a végezetül a jelenések könyvéből egy kis betekintés a mennyben, de még előtte, bocsánat, még a János 20-27-et is szeretném, hogy tehát a megfeszített meghalt, hogy feltámadjon, de örökké él, mint megfeszített. Nézzétek csak, amikor feltámadt, így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjaidat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Jézusnak a feltámadt testén ott voltak a keresztnek a nyomai. A megdicsőült testben ott voltak. Tehát ő úgy él, mint megfeszített. És most jön a jelenések könyvéből, amikor egy bepillantás a mennybe, ekkor a vének közül így szóltak hozzám, ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és a hét pecsétjét. Tehát Krisztus, mint győztes oroszlán, mint feltámadt van a mennyben, és utána folytatja, hogy és láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében a vének között ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megöltek. Olyan volt, mint akit megöltek. Krisztus ott van a mennyben, úgy, mint megfeszített. Örökké él, de úgy, mint megfeszített. A kereszt és a feltámadás üzenete egyben érthető egyedül. Szeretném megkérdezni tőled, hogy hiszel-e abban, hogy Krisztus feltámadt a halottak közül? Hiszel-e abban, hogy az apostolok bizonyságtétele igaz? Hiszel-e abban, hogy az apostoloknak a hitére, akik aztán hittek úgy, hogy ők már nem látták a feltámadottat, csak az apostolok bizonyságtételébe kezdtek el hinni, és találkoztak Krisztussal utána az ő lelkükben, és utána így tovább egészen a mai napig hat az evangélium. Mert ha hiszel a feltámadban, akkor van örök üdvösséged. Mint ahogy olvassuk a római levélben, hogy ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ha szeretnéd megerősíteni a hitedet, akkor tekints a feltámadra. Tekints a keresztet és a feltámadást egyben, és vald meg Krisztusnak, hogy rá akarod bízni az életedet. Gondolj arra, hogyha ott lettél volna, képes lettél volna mondani azt, hogy nem hiszel a feltámadásban. Nem hiszel Krisztusban, hogyha magad láttad volna. Palika, akkor miért vagy bizonytalan, ha most bizonytalan vagy? Azért, mert nem jártál utána, nem engedted, hogy Isten meggyőzzön az ige alapján. Én arra hívlak most téged, hogyha meggyőzöttél arról, hogy Krisztus él, akkor erősítsd meg a te kapcsolatodat vele. Arra hívlak téged, hogy erősítsd meg a te hitedet a Krisztusban. És ha úgy vagy most itt, hogy még soha ezt nem tetted meg, még soha nem mondtad ki, hogy Krisztusra bízod az életedet, akkor szeretnék lehetőséget adni, hogy most együtt tegyük meg ezt. Ha kész vagy rá, akkor ne halogasd ezt. Akkor tedd meg most, a mai napon. Van itt egy imádság, ami egy egyszerű imádság, és nem egy csoda imádság. Nem attól jó ez az imádság, hogy pontosan ezekkel a szavakkal van megírva, hanem attól jó, amit tartalmaz. Ugyanazt tartalmazza, amit itt a római levélben olvastunk. Hogy Úrnak valljuk Krisztust, és hisszük, hogy feltámasztotta őt a halálból, de ebben a hitünkben ott van, hogy meghalt értünk a kereszten. Szeretném elolvasni nektek. Nézzétek meg, hogy kifejezi-e mindez azt, ami a szívetekben van. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy nagyon szeretsz engem. Meghallottam hívásodat, megnyitom előtted a szívemet. Beismerem neked vétkeimet, kérlek, bocsásd meg őket. Köszönöm, hogy a kereszten értem is meghaltál, és ezzel minden bűnömet megbocsájtottad. Szeretném, ha egész életem hozzád tartozna, szeretnék benned bízni, téged követni. Te vagy az én Uram, mutasd meg nekem utadat. Köszönöm, hogy elfogadtál engem. Amen. Szeretném azt kérdezni, hogy kifejezi-e azt, ami a szívedben van most Krisztus felé. Mert ha igen, akkor most van lehetőség arra, hogy ezt elmondjad az Úrnak. Talán a legszebb lehetőség húsvét vasárnapján ezt megtenni, de bármikor megteheted, de most van itt lehetőség. Szeretném, ha egy picit csöndben lennénk most, és mindenki hogy magában elgondolkozna. Kérlek benneteket, hogy hajtsuk meg most a fejünket, és ha úgy vagy itt, hogy már követed Krisztust, akkor fejezd ki neki, hogy szereted őt. Fejezd ki neki, hogy megerősíted a te követésedet, az ő követését. Ha úgy vagy most itt, hogy már befogadtad már Krisztust, de talán össze van törve a hited, talán meggyengült a hited, akkor mondd el ezt neki, és vesd a te hitedet a feltámadva. És ha úgy vagy most itt, hogy még soha nem mondtad ezt el Krisztusnak, hogy rábízod az életedet, akkor beszélj vele erről, és fejezd ki neki, hogy talán most megteszed. Egy picit legyünk csöndben, és majd utána azokkal, akik szeretnék, együtt fogjuk elmondani ezt az imádságot, de egy-két percet most mindenki csöndben az Úrral beszéljem. Kérek most mindenkit, hogy álljunk föl mindannyian, és bátorítom az egész gyülekezetet is, mindazokat, akik már Krisztuséi, hogy mondjuk el együtt ezt az imádságot, úgy, hogy nem először mondjuk, de megerősítjük mindezt, ami benne van. És ha úgy vagy most itt, hogy még ezt soha nem tetted, akkor te is elmondhatod. Ha még soha életedben ezt nem mondtad el, de úgy érzed, itt van a lehetőség, akkor kérlek, hogy ha nem ismerted még így Krisztust, és nem bíztad rá az életedet, akkor mondd el te is ezt az imádságot. Úgy fogjuk ezt tenni, hogy meghajtjuk a fejünket, kérlek, hogy majd mindenkit, hogy mindenki csukja be a szemét, és majd én mondani fogom mindig előre mondatonként, és aztán kérem a gyülekezetet, hogy mondjuk utána együtt, mindig utánam majd. Hajtsuk meg a mi fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy nagyon szeretsz engem. Meghallottam hívásodat, megnyitom előtted a szívemet. Beismerem neked vétkeimet, kérlek, bocsásd meg őket. Köszönöm, hogy a kereszten értem is meghaltál. És ezzel minden bűnömet megbocsájtottad. Szeretném, ha az egész életem hozzád tartozna. Szeretnék benned bízni, téged követni. Te vagy az én Uram, mutasd meg nekem utadat. Köszönöm, hogy elfogadtál engem. Ámen. Maradjunk még lehajtott fejjel, csukott szemmel. És szeretném azt kérni, hogyha van olyan, aki most mondta ezt először, ezt az imádságot, az csak egy kéz felemeléssel jelezze. Mert szeretnék majd utána vele beszélgetni. Ha van most itt olyan, aki először mondta el ezt az Úrnak, kérem, tegye meg ezt. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük neked, hogy te eljöttél arra a földre, életedet áldoztad, miértünk, és hogy feltámadtál és élsz. Hálát adunk neked ezért. Szeretnénk most húsvét vasárnapkor megerősíteni a mi bizalmunkat, Uram, te benned, a te követésedet. Kérünk téged, hogy légy velünk, Uram, könyörülj meg rajtunk, segíts, hogy a te utadat járhassuk. Uram, szeretnénk bizonyságot tenni. Szeretnénk úgy élni ezen a földön, mint a te választottaid. Kérlek, hogy segíts, hogy tudjunk kitartani egész életünkben te melletted. Hálát adunk neked az életért, hálát adunk neked azért, hogy megbocsátottad a vétkeinket, és hogy egy teljes életet adsz nekünk. Köszönjük neked ezt, Uram. Amen.